Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A parlament nyári szünet előtti utolsó napjaiban teljes a politikai patthelyzet Bukarestben. A május 5-én megbuktatott Bolozsán kormányra továbbra sincs alternatíva, és míg múlt kedden körvonalazódni látszott a megoldás, péntekre szertefoszlottak a remények. Eugene Tomák visszalépett, Adrián Vestea kormányjavaslatát pedig elutasították, Nikus Ordán államfő és a pártok között így komoly feszültségek vannak. A jobboldali blokk, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS Siegfried Murjesánt javasolja miniszterelnöknek, míg a Szociáldemokrata Párt Szorin Grindjánut követeli, miközben az Aura háttérben nagyon úgy tűnik, hogy készülődik. A mai napra készben a stratégiai játszmákról, valamint a gyakorlati és a hatalmi realitásokról beszélgetünk. Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDS képviselőházi frakciójának a helyettes vezetője a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
Képviselő úr, a sajtó jelenleg 5 különböző forgatókönyvvel számol, az ideiglenes Bolozsán kormány maradásától kezdve a PCD-PNL-USZR-RMDS rotációs kormányon át az előrehozott választásokig. Hogyan látja, melyik forgatókönyvnek van a legnagyobb realitása a jelenlegi parlamenti matematika alapján?
Hát elég nagy jós tehetség kellene ahhoz, hogy én most itt ezt előre lássam. Sajnos inkább azt látom, hogy egyenlőre senki nem próbál a megoldásuk irányába mozdulni. A megoldás az, észszerű megoldás az az lenne, hogy valamilyen modus vivendivel egy kisebbségi kormányt megszavazni, akár a jobb oldal irányába, akár a bal oldal irányába, mert jelen pillanatban oly mértékben beásták magukat a nagy román pártok a saját álláspontjuk mögé, hogy onnan többségi kormányzásba kimozdítani jelen pillanatból őket én nem látom. Ugye a többségi kormányzás az abban az esetben lehetséges, demokratikus erőkkel, itt ismétlem nyilván, hogyha az Aurt ebből a képletből kivesszük, csak akkor lehetséges, ha a PSD és a PNL egy koalícióban van. És akkor nyilván PSD, PNL, RMDS, PSD, PNL, USZR kombinációkban ez tudna működni, vagy mind a négy, úgy, ahogy előtte volt, hogy a PSD, PNL, USZR, RMDS társaság, hogy úgy mondjam, együtt működne a parlamentben és a kormányban, de erre van most a legkevesebb esély, ugyanis noha a szociáldemokraták elmondják, hogy ők hajlandóak lennének visszatérni egy ilyen többségi kormányzásba, a liberális párt részéről, a PNL részéről és az USZR részéről egyértelműsítve volt, és ebbe a legmesszebbekig elmentek például a liberálisok, hogy kongresszusi döntést is hoztak, hogy ők nem kívánnak együtt dolgozni a PSD-vel. Ebből a szempontból én ezt általában az ilyen ultimátumokat, megmondom őszintén, nem nagyon szeretem, mert annak lett volna rációja, hogy mindannyian azt mondják, és azt mondjuk, hogy a szélsőséges Aurral nem akar kormányozni senki, de rajtunk kívül ezt talán egyik párt sem fogalmazta meg. Tehát, hogy nekem van azért egy ilyen hiányérzetem, hogy akkor, amikor a PNL a kongresszusán meghatározta, hogy a PSD-vel nem fog kormányozni, akkor a többségi kormányzást eleve kizárta, mert akár egy előrehozott választás után sem látom annak a racionalitását vagy lehetőségét, hogy a PSD vagy az AUR nélkül a többi nyugati orientációjú pártok többségbe tudnak kerülni. Mi pedig nyilván nem tudjuk követni egyik partnert sem abba a kalandba, hogy az országot egy olyan erőnek a kezébe adják, amely nyíltan magyar ellenes, mely a parlamentben még a múlt hetekben is felszólalt ellenünk, akkor, amikor például a bányászjárások kapcsán mi elmondtuk, hogy előtte azért a marosvásárhelyi fekete március volt a régi rendszernek, ha úgy tetszik, a rendszer szintű átmentésének az egyik pillanata, és véres pillanata, akkor az aurosok ebben a kérdésben nyilván kikeltek ellenünk. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból nekünk arra kell odafigyelni, hogy ha lehet, akkor a vörös vonalak az AUR körül húzódjanak meg, ott, ahol ma jelen pillanatban a legnagyobb kisebbség ellenészség van a parlamentben. Mert hogy egy Dante Nászéról nem lehet elhinni, hogy a magyarok barátja lenne bármilyen szinten sem, hogy ő hirtelen olyan kisebbségi jogok, hogy úgy mondjam, védője lenne, amely anyanyelvhasználatot, oktatást, egyházi dolgokat, vagy akár visszaszolgáltatást tudna támogatni. Tehát nekünk elemi érdekünk, hogy a demokratikus erők vörös vonalai ne egymás között szülessenek meg, hanem a szélsőségekkel szembe szülessenek meg. És ma azt érzem, hogy mindegyik oldalról, a PCD azzal, hogy együttesen írta le egy bizalmatlansági indítványt, és aztán buktatta meg a kormányt, amiben mi is részt veszünk a liberális párttal és az USZRÉ-vel, ugye lépte át ezt a határt, és ha úgy tetszik, vitte egyfajta legitimációs folyamattal tovább az AUR-t, próbálta egy szerecsenmozgatással szalonképessé tenni, és azzal, hogy a PNL-e a kongresszusán csak a PCD irányába húzott egy vörös vonalat, néha a hallgatás is, hogy úgy mondjam, legitimációs történet, és én elvártam volna, hogy ott is megszúzódjon egy ilyen jellegű vörös vonal. De én ezért nagyon távolinak érzem most még az álláspontokat. Nem tudom, hogy az időfaktor és egyáltalán az, hogy Romániának szüksége van arra, hogy megoldások legyenek, mert az elkövetkezendő időszakban egy hitelminősítés előtt vagyunk, ami azt jelenti, hogyha nem figyelünk oda és nem tudunk adni a piacoknak egyfajta perspektívát, akkor Romániát a bóvli kategóriába leminősítik, az pedig olyan irányba tolja el majd az országot, hogy tök mindegy lesz, hogy ki fog vezetni, mert egy IMF csapdába is belekerülhet az ország, és ezért nem lehet majd azt mondani, hogy nem felelős a két nagy párt, a PSD és a PNL ebben a kérdésben. És nem lehet játszani az országgal. Én most szinte azt érzem, hogy a tárgyalásoknál, hogy minthogyha az RMDS aggódna legjobban ezért az országért, hogy tényleg mi lesz itt ezeknek az embereknek, a lakosoknak a megtakarításaikkal, mi lesz ezeknek az embereknek a munkahelyével, mert hogyha nincs egy olyan kormányzat, amely kordában tartja a költségvetést, és elkerüljük ezáltal a bóvli kategóriába való hitelminősítési besorolást, akkor itt sokkal nagyobb gondok lesznek, mint azzal, hogy Grindánúnak hívják a miniszterelnököt, vagy Bolozsárnak hívják ezt a miniszterelnököt.
Igen, de hogy egyelőre még itt tartunk, hogy ezt kellene eldönteni, és itt az imént ön a vörös vonalakról beszélt, a Szociáldemokrata Párt mereven elzárkózik attól a nyilatkozatok szerint, hogy külső támogatást nyújtson egy olyan jobboldali kormánynak, amelynek ő nem tagja, Gvindiánu pedig Kerek-Perec kijelentette, hogy a PSZD csak a saját lapjaira játszik, saját kontóra játszik. Politikai értelemben van még tere bármilyen kompromisszumnak, vagy itt elkerülhetetlen a nyílt politikai háború a szekértáborok között?
Én nagyon remélem, hogy van, mert a politikát és a politikusokat nem azért választják meg, hogy azt mondják, hogy mit nem csinálnak meg, vagy mit miért nem csinálnak, hanem azért választják és adnak mandátumot a közéletben jelenlévőknek, hogy megoldásokat találjanak. Tehát, hogy nem azt kell elmondani, hogy nem lehet egy megoldást megtalálni, hanem arról kellene beszélni, hogy milyen megoldással lehet azért tovább lépni ebből a helyzetből. És én hiszem azt, hogy a PSZD ebből a szempontból egy óriásit hibázott, akkor, amikor a kormány ellen bizalmatlansági indítványt nyújtott be, főleg, hogy ezt úgy tette meg, hogy az AUR-ral együttesen nyújtották ezt be, tehát ha úgy tetszik, elfogadták az AUR érvelési rendszerét a szövegszerű beadványban is, csak azért, hogy Bolozsántól megszabaduljanak. Lehet szeretni, nem szeretni Bolozsánt, és nyilvánvalóan a saját közösségünkben is megoszlanak sokféle fajta vélemények, városi környezet, vidéki környezet, nyugdíjasok és vállalkozók között, kisvállalkozók és nagyvállalkozók között, és sokféle fajta, hogy úgy mondjam, szempont jelent. Én a hétvégén több vidéki rendezvényen voltam, találkoztam ilyennel is, olyannal is, aki dicsérte a Bolozsánt, és olyannal is, aki például szitta a Bolozsánt. De úgy nekivágni a PSZD részéről egy ilyen bizalmatlansági indítványba, hogy annak a végén nem tudsz egy stabil többséget felmutatni, ez szerintem egy óriási taktikai hiba volt. Ezek után azonban én azt érzem, hogy az legalább ugyanolyan óriási hiba, hogyha a jobb oldal pedig ebbe a besértettségbe, hogy leváltottatok, akkor tudjátok, hogy ne legyen semmi. Ez legalább ugyanolyan nagy taktikai és stratégiai és az ország ellen elkövetett hiba, mint amilyen volt az, amikor a PSD megmutatta a kormányt. Itt azt kell mondani, hogy az egyik 19, a másik egy hiány 20, és mi próbáljuk, hogy úgy mondjam, néha az asztalhoz leültetni az embereket, és ennek ellenére ugye a tények azok még tények maradnak, és makacs tények, hogy nekünk csak 6%-unk van ebben a parlamentben. Tehát, hogy az RMDS önmagában a racionális hang lehet, de az erő egy ilyen összefogásban semmiképp nem. Nem kell lebecsülni a szavak erejét, de egyébként a legvégén mégis nem a szavakat számolják meg, hanem a szavazatokat az urnában, hogy átmegy egy kormány vagy sem. És én azt gondolom, hogy itt erről kellene inkább beszélni, megoldásokról. Legalább abban kellene a PSD is engedjen, hogy ha nincs meg a többség, akkor egyértelműen ő nem kérheti azt, hogy bármit is kisebbségi kormányként csinálhasson az országba, hanem meg kellene egyezni abban az 5-10 olyan döntésben, amihez, hogy úgy mondjam, egységes álláspontként mindenki képvisel, és itt azért vannak olyan dolgok szerintem, amiben meg lehetne egyezni, például abban, hogy kordában próbáljuk tartani a költségvetést, tehát hogy nem visszük tovább, vagy még egyszer az országot olyan helyzetbe, hogy 10-11%-os államháztartási hiány legyen, mert akkor szó szerint az elmúlt másfél év nehéz döntéseit pár hét alatt, hónap alatt elégetjük, és ez nem lehet. Ez olyan, mint amikor valaki küzd fél évig, egy évig akár, hogy lefogyjon 5 kilót, és hirtelen azért, hogy egészségesebben éljen, és utána hirtelen azt mondja, nekem ebből elegem van, én nem akarom ezt tovább, és akkor nem törődik tovább az egészségével, és megint 160 kiló lesz. Tehát, hogy és nyilván ez azt jelenti, hogy az államnak a költségeit nem lehet ilyen szinten megduplázni, úgyhogy nincs mögötte fedezet, mert a gazdaság, az ország egészségét veszélyezteti. Tehát, hogy vannak olyan jellegű dolgok, amelyeket én azt gondolom, a PSD-nek ebből a szempontból meg kellene érteni, hogy kell egy gazdasági fegyelem, kell egy paktum arra, hogy azok a zsalonok, azok a célkitűzések, amelyek az Európai Uniós pályázatok hazahozatalából a forrásokat el tudjuk érni, azokban lesz egy egységes támogatás, és nyilván a védelmi stratégia kapcsán is kellene egy ilyenfajta megállapodás. És én nyilván nagyon őszintén nem bánnám, hogyha az oktatás kérdésében is lenne egy ilyen megállapodás, hogy ott további, hogy úgy mondjam, megszorító intézkedések ne legyenek, és elsősorban én itt most a bértörvényre gondolok, az nem lehet, hogy csúfot űzünk folyamatosan azokból a pedagógusokból, akikkel, hogy úgy mondjam, akiktől azt várnánk el, hogy a gyerekeinket a jövő évtizedeire felkészítsék. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket nyilván mi is szeretnénk látni egyfajta stratégiaként, tehát nem látom most egyenlőre ezt az állapotot, és van egy olyan félelmem, hogy a liberális pártban most itt az elmúlt egy-két napban való beszélgetésben ők úgy érzik, hogy az áldozati szerepkör, amiben belekerültek a PSD nagyon rossz stratégia kapcsán, ez az áldozati szerepkör nekik egy szimpátia hullámot gerjesztett, ami tény, és ami egy előrehozott választásnál olyan helyzetbe hozhatja őket, hogy akár jobb eredményt érnének el, mint a legutóbbi választásokon, és akár a PSD-t is megelőzhetnék, és ezáltal vindikálhatnának maguknak egy teljesen új erőpozícióból egy állapot, egy álláspontot, vagy egy jobb pozíciót, és nyilván a Bolozsán pedig egy előrehozott választással a parlamentből azokat, akik most az elmúlt időszakban a Vesti a kormányhoz húzódtak liberálisként, azoktól a következő választásokon megszabadulna. Tehát, hogy nem csak, hogy nagyobb lenne a pártja, hanem úgy érzi, hogy egy megtisztult pártot is vinne. De ezek az a bajom, ezek mind párt szempontok, és nem az ország szempontjai, mert ezzel párhuzamosan lehet, hogy a PNL-é megelőzne a PSD-t valamennyire, de közben az AUR meg 30-35-40%-os pártá is válhatna, és semmit nem érünk azzal, hogy Bolozsán kapott egy tiszta pártot, de közben a választások után az AUR meg akár kormányzó párt is lehet. Tehát, hogy nem szabad szerintem ilyen jellegű dolgokba belefutni. A liberálisoknak meg, vagy a beszédéseknek meg azt kell megérteni, hogy lehet, hogy őnekik volt egy 20-25%-os vagy egy negyed a parlamentnek ma az övék, a mostani választások után nem lennének ugyanolyan helyzetben, és ezért nekik a nagy mellényt, hogy úgy mondjam, le kellene vetni, és átgondolni, egy picit szerényebben politizálni, mert ma már nem ugyanaz a támogatottságuk a társadalomban, mint volt 2024 decemberében. Tehát, hogy a nagy mellény, én azt gondolom, ilyenkor sokat árt a politikában, az ilyen jellegű egói a nagy pártoknak, azok nem hiszem, hogy az országot szolgálják.
Beszéljünk arról egy picit, képviselő úr, hogy mi történt a múlt héten. Nikus Ordán államfő azt mondta, hogy kedden körvonalazódott a megállapodás, pénteken pedig ismét totális patthelyzet alakult ki a pártok körül. Mi történt? Bolozsánék vagy a liberálisok nem fogadják el Szorin Grindeanu-t, vagy Szorin Grindeanu nem fogadja el azt, hogy említette ön azt, hogy legyen mondjuk 10 pont, amiben megegyeznek, tehát ő nem akar elfogadni semmilyen pontokat, mert hogy most ott tartunk, hogy a PNL-é, az USZR-é és az RMDSZ is Siegfried Murjesán európai parlamenti képviselőt javasolja a miniszterelnöknek, miközben is ebben a szociáldemokratáknak részben igazuk van, az elmúlt hetek azzal teltek el, hogy hát ha a szociáldemokraták felrobbantották ezt a koalíciót, akkor jöjjenek és vezessék ők az országot. Most viszont ott tartunk, hogy a szociáldemokrata kisebbségi kormányt nem hajlandó megszavazni sem a PNL-é, sem az USZR-é, meg talán az RMDSZ sem.
Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból túl könnyen mondanak dolgokat, és túl könnyen gondolják meg magukat. Tehát, hogy ez pedig a politikának a hitelvesztését jelenti. Tehát az nem lehet, hogy egyszer azt mondod, hogy te hajlandó lennél kormányt vállalni, és hajlandó lennél egy ilyen paktumot vállalni, és utána kiállsz, azért, hogy a saját pozícióidat a párton belül is és másit megerősítsd, ez a Grindeanu volt, és azt mondja, hogy oké, mi elvállaljuk, de úgy csináljuk, ahogy mi akarjuk, senki ne szóljon bele. Nyilván a senki ne szóljon bele csak akkor működne, hogyha egyedül megvan az 50%-ot. Hát az így is úgy is bele fog szólni a parlament a törvénytervezetekbe, tehát hogy egy ilyen jellegű, hogy úgy mondjam, túltolt maszkulinitás ebbe a sztoriba, hogy ma akkor hagyjatok békén, én csinálom, ahogy akarom, de egyébként meg majd később kellenek a szavazataitok, ez a Grindeanu-éktől szerintem egy téves kiállás volt, de kellett a saját pártjuknak a belső egysége kapcsán, én úgy érzem, hogy ez befele szólt, de kifele rontott, mert ebbe kapaszkodott bele aztán a liberális párt és az USZR elsősorban, akik azt mondták, hogy ho-ho-ho-ho, akkor, hogyha ti így akarjátok, akkor gyertek, gondoljuk újra az egészet, nekünk is van miniszterelnök jelöltünk, osszuk fel a mandátumot, vigyük tovább, és akkor egyezzünk meg, hogy hogy fogunk kormányozni itt az elkövetkezendő időszakban, és akkor legyen egy alternatíva, mert azt mégsem engedhetjük, hogy úgy csináltuk, ahogy akarjátok, és Bolozsán visszalépett attól az eredeti mondataitól, amit elmondott, amikor a Kotrocsenyi palotából kijött, hogy ő reális alternatívának tartja azt, hogy a PNL-é megszavazzon egy kisebbségi PSD-s kormányt. És nyilván ő is beszorult, egy picit taktikázik, mert az elmúlt időszakban az USZR-é futott Bolozsán után, mert hogy az USZR-ének a szavazótábora Bolozsánban látott egy olyan reformpolitikust, aki végre meg tudja testesíteni az ő elképzeléseiket is, és nyilván azáltal, hogy Fritz, az USZR elnöke inkompatibilitási problémái jöttek elő, másrészt pedig nincs Bukarestben, tehát nem látszik annyira, mint a liberális párt elnöke, a szavazók egy része elkezdett átpártolni a liberális párthoz, ezért az USZR úgy viselkedett, mint egy ilyen jéger alsó rátapadt a Bolozsára. és ez adta meg az Üszörének ez a pillanat a Grindánújék féle fajta történet, és a Peszedi kisebbségi kormány esetleges megszavazása adta meg az első lehetőséget az Üszörének, hogy leváljon üzeneteiben a Penelétől, hogy mégis azt mondja, hogy mi jobban utáljuk a Peszedét, mint a Penelét, tehát hogy aki a Peszedét utálja, az mindenképp rá kell majd szavazon, ha itt lesz előrehozott választás. Tehát hogy ez az Üszöré egy megint egy önző politikai taktikaként csak arban látta, hogy akkor ez az a pillanat, ahol le tudnak válni Bolozsáról. És Bolozsán, mivel ezt érezte, akkor elkezdett visszalépegetni, hogy az Üszöré ne tudjon olyan könnyen leválni róla, vagy ez a szavazótából, és belekapaszkodott Grindánónak ebbe a túlzott maszkulinitási megnyilatkozásába, és azt mondta, hogy na akkor viszont a protokollum, az a támogatói nyilatkozat, az legyen keményebb. És nyilván, hogy ha az egyességbe olyan elemeket is beviszel, amit a másik nem tud elfogadni, akkor nem azt mondod, hogy én nem akartam megegyezni, hanem a másik nem fogadta el a feltételeimet, és a végén már egy olyan nagy katyvasz lesz, hogy az egyszerű ember nem ért belőle semmit, és akkor elfordul az egésztől, és nyilvánvalóan, hogy a jelenlegi helyzet, és az, ahogy a román pártok ezt a történetet kezelik az elmúlt időszakban, semmi más nem tesznek, hogy ezek az elbizonytalanodók azt mondják, na jó, akkor ez mindegyike menjen a francba, és jöjjön valami más, aki még nem volt, és ez az AUR. És ez veszélyes, mi ezt a veszélyt folyamatosan mondjuk, az a látszólag mindenki megérti, valahogy ott a teremben úgy tűnhet egy adott pillanatban, hogy előrébb is lépünk, és aztán visszalépnek a saját kisebb buborékaikba, és onnan megint a elnézést a hülyeségeikkel jönnek elő, az egymással szembeni ellenszenvet újból felszívják, és nagyon nehéz előrelépni. És én megmondom őszintén, ritkán voltam ilyen elkeseredett a színvonal kapcsán, mert ennyire talán emberek, hogy úgy mondjam, racionális dolgoktól, attól, hogy mit kell tenni ezért az országért, még soha nem távolodtak el. Miközben szerintem egyébként megértik, de a saját szempontjaikkal most megpróbálják felüliratni. És én erre amúgy meg büszke vagyok, hogy ez RMDS, és ezt a román politikai elemzők is mondják, látják, és azt gondolom, hogy a közösségünk erre büszke. Tehát az RMDS az egyedüli, aki tényleg a megoldásokat keresi, aki próbál egyeztetni, de sajnos ehhez nekünk a 6%-unk egyenlőre csak ennyire elég, hogy elmondjuk, és egyfajta pszichológusként csoportterápiára próbáljuk kényszeríteni a partnereket, de ez hát néha eljönnek, néha nem, néha sikerül, néha nem, de remélem, hogy a legvégén azért mégis lesz egy megoldás.
Az ország fő pszichológusa idézőjelben a kormányalakítási tárgyalások során az Nikus Ordán államfő, vagy Nikus Ordán államfő kellene, hogy legyen, aki újabban azzal vádolja a Nemzetliberális Pártot, hogy nem tartotta be a szavát, miközben a jobb oldal szerint Nikus Ordán államfő túl közel került a szociáldemokratákhoz és Grindiánúhoz. Ön hogy látja, az államfő válságkezelési stratégiája az jó, vagy hagy kívánni valót maga után? Többen felvetették az elemzők közül, meg a politikusok közül is, hogy veszélyes közelségbe lavírozta magát a szociáldemokratákhoz, azáltal, hogy megpróbálta ráerőltetni az akaratát a pártokra.
Én azt gondolom, hogy most látja a széles társadalom is az, hogy mennyire nincs az rendjén, hogy egy államelnök nem tud senkire támaszkodni a parlamentben, és hogy nincs egy pártja. Tehát, hogy ugye nagyon jó szlogen az, hogy válaszunk független polgármester, független, nem tudom én, megyei elnököt, vagy akár országelnököt, de ha nincs mögötte egy szervezet, amelyikkel akár szervesen össze tud kapcsolódni, és amelyik támogatja az ő projektjét, még akkor is, ha nem tag, akkor ez nem tud működni. Ugye ebből a szempontból Nikus Ordán azzal a párttal sem tud együttműködni, amelyet ő maga hozott létre, és hogy úgy mondjam, amelyből a legvégén kilépett. Tehát az Üszöré sem támogatja Nikus Ordán elképzeléseit. Ezért nyilvánvalóan nagyon nehéz helyzetben van egy ilyen államelnök, amikor többséget kell generáljon, és onnan kezdi, hogy nulla. És nem onnan, hogy van 10 szavazata, 100 szavazata, vagy 155 szavazata, vagy 50 szavazata. Tehát, hogy ebből a szempontból Nikus Ordán helyzete egy sokkal kiszolgáltatottabb államelnök, mint bárki, aki eddig Romániában ezt a tisztséget betöltötte, mert szó szerint nincs egy olyan politikai formáció sem, amely figyel arra, hogy ő mit mond. Meghallgatják, és aztán döntenek a saját érdekeik szerint. Ez az egyik problémája. A másik problémája Nikus Ordánnak, én nem kételkedem egyébként a nyugati elkötelezettségétől. Mert én azt gondolom, hogy ő egyébként ugyan egy ilyen furcsa nagyvárosi, konzervatív, progresszív, egyvelegű ideológiájú emberke, de egyébként az, hogy ő elkötelezett a nyugati szintű, a nyugati orientáció mellett, én abban egy percig sem kételkedném. Azt szerintem a szociáldemokratákhoz való közelsége az abból fakad, hogy lát egy, hogy úgy mondjam, egyértelmű szavazói szivárgást a szociáldemokrata párt szavazó tömbéből az AUR fele. Tehát minden egyes politikai elemző azt mondja, hogy itten egy a két szavazó tömb az nagyjából ugyanolyan ideológiájára reflektál, és pedig ha nő a PCD, akkor csökken az AUR, ha csökken a PCD, akkor nő az AUR, ergo ő azt mondja, hogy még mindig jobb, hogyha az PCD nem csökken tovább, mert az az AUR akár egyedüli kormányzását is hozhatja egy következő választáson, ezért ő úgy értékeli sok esetben, hogy a PCD mögé valamilyen szintű mentővet kellene toljon. Amit azok a progresszív nagyvárosi szavazók, akik benne látták, ha úgy tetszik, ennek a közegnek a legfontosabb, hogy úgy mondjam, képviseleti figuráját, azok ezt elfogadhatatlannak tartják, és nem tudják azt elfogadni, hogy az államelnök immár az országnak gondol egyfajta stratégiában, és azt gondolja, hogy hát jobb az, hogyha ezt a régi kommunista állami struktúrából kinövő PSD-t toltozgatja, foltozgatja, mint hogy itt egy szélső jobbos, legionárus irányultságú, kirekesztő AUR erősödne túl. Ebből a szempontból én azt érzem, hogy nem tudta ezt elfogadtatni a szavazótáborával Nikus Ordán. Amúgy is keveset kommunikál ezzel a szavazótáborral, amúgy sem tudja koherensen néha elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan tesz. A tanácsadói garnitúrája, akik mellette vannak, maradjunk annyiba, az elmúlt két hónapban látszik, hogy hányszor lőttek mellé, és én azt gondolom, hogy neki egy adott pillanatban Borozsán részéről jogosan volt az a felvetés, hogy neki nem csak utólag kellett volna, hogy úgy mondjam, aktivizálnia magát, hanem igenis a Borozsán kormány megbuktatása előtt is racionalitásra kellett volna hívja a feleket. Tehát, hogy ott abban a pillanatban szerintem igenis Nikus Ordánnak lehetett volna nagyobb szerepe abban, hogy ez a helyzet ne alakuljon ki, és ezt is felrólják neki azok, akik támogatták egy évvel ezelőtt a megválasztását. Ebből a szempontból szerintem van hibája, egy jobb politikai tanácsadói garnitúrát kellett volna maga mellé emelni, akinek van tapasztalata, és elfogadni azt, hogy a pártok nélkül ő nem fogja tudni kormányozni ezt az országot, mert hogy az államelnöknek Romániában vannak részlegesen, de végrehajtói feladatai is, nem csak nem egy államelnöki rendszer, de hogy ez egy félprezidenciális rendszer, sokkal nagyobb jogosítványai vannak, mint mondjuk egy német, egy osztrák, vagy akár egy magyarországi államelnöknek. Hát ebből a szempontból Nikus Ordánnak kulcskérdése, hogy milyen politikai tanácsadói vannak, maradjunk annyiban, hogy nem a kreativitásról és a jó megoldási javaslatokról tettek az elmúlt hetekben tanúbizonyságot ezek a tanácsadók.
Siegfried Murechen, beszéljünk róla egy picit. Az európai parlamenti képviselőt javasolja a miniszterelnöknek a liberális párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség, illetve az RMDSZ is. Azt olvasom, hogy a politikusi nyilatkozatokból, hogy ő a legalkalmasabb arra, hogy a helyreállítási alap, illetve a védelmi program a SZÉF-nek az uniós pénzeit lehívja. Ugyanakkor elemzők egy része felrója azt, hogy Siegfried Murechan túlságosan is diplomatikus, úgy fogalmaznak, hogy túlságosan is brüsszeli nyelvezetet beszél, ami a hazai politikai sárdobálásban nem tud elég hangos lenni. Megállja a helyét egy, vagy meg tudja állni a helyét egy ilyen technokrata, diplomata karakter a román belpolitikai mocsárban? Vagy jobb lenne Grindeanu, aki mégiscsak itt edződött Romániában?
Grindeanunak, kezdjük a másodikkal, a politikai tőkéje, én azt gondolom, korlátozott, hisz ő volt már miniszterelnök, azért 2-3 olyan ügyet a közvélemény, maradjunk annyiban, nem könnyen fogad el neki. Az egyik a 13-as sürgősségi kormányrendelet, amit annak idején a Dragneiék idején fogadott el a kormányzat, amit aztán vissza is vont, ami ugye tüntetés hullámot indított el Romániában, és annak következtében a saját pártja is egyébként leváltotta, nyilván egy nagy kanyarral visszakerült a párt élére, nem is akárhová a párt élére, de időközben a hitelességét, a Nordis ügyek és sok minden más is kikezdte. Egyébként egy nagy túlélő, hogyha így nézzük ezt a politikát, mert hát senki nem jósolta volna meg, hogy annak idején, amiután a saját pártja megbuktatja, ő valaha még az országos közéletbe akár ilyen fontos tisztséget is betölthet. Tehát, hogy maradjunk annyiba, hogy az a politikus, aki talpra tud esni, de akinek a hitelessége a romániai közéletben nem olyan magas, hogy egy ilyen válságban, hogy úgy mondjam, hosszú távú megoldásokat tudna adni. Lehet egy rövid távú megoldás, lehet a szociáldemokratáknak egy stabilizációs folyamata, de nyilván én azt gondolom, hogy ezt őnek is be kellene látni, egy hosszú távú megoldáshoz ott a párton belül is kellene egy, hogy úgy mondjam, néha újra gomboljanak dolgokat. Ami pedig, de hát ez az ő problémájuk, nekünk arra lenne szükségünk, hogy akár az ő vezetésével, hogyha úgy döntött a szociáldemokrata párt, hogy jöjjön létre egy kormány, mint ahogy a másik megoldás is egy időszakos megoldás lenne. Én nem hiszem, hogy a Siegfried Murechant megszavaznák miniszterelnöknek, az 2028. decemberéig tartana, mint kisebbségi, jobboldali kormány. Azonban ebben az időszakban ez a kormányzat abban, amire nekünk most szükségünk van, és pedig, hogy a nyugati partnereinek, a Romániának egyfajta bizalmi súlya legyen, abban szerintem ez segítene. Tehát a Romániának a SZÉF program kapcsán, ugye ez a védelmi kiadások kapcsán, vagy akár a PNRR programok kapcsán, vagy a következő év, amiről most a legkevesebbet beszélünk sajnos, és ezt itt hangsúlyozom, ez egy nagy hiba. Most zajlanak a tárgyalások az Európai Unió következő 7 éves költségvetéséről, mely teljesen át fogja írni azt, hogy miként lehet majd finanszírozni beruházásokat, vállalkozásfejlesztéseket 7 évig az Európai Unióban. És ez most az asztalon sincs, hogy Románia ezekben a tárgyalásokban mit képviseljen, miközben itten póker arccal egymást nézik és figyelik, közben egy másik asztalnál meg az elkövetkezendő 7 év nagy költségvetései dőlnek el, és azonban a vitában itthon és ott sincs jelen Románia úgy, ahogy az kellene. Visszatérve tehát, hogy Siegfried Murechan például ezekben a kérdésekben szerintem hitelesebben tudná képviselni az országot. Többek között azért is, mert raportőr volt amúgy a PNRR-s forrásoknál egy adott pillanatban, a költségvetési tárgyalásokat, az előző költségvetési tárgyalásokat ő vitte végig, tehát hogy megint van egyfajta rálátása. A német kormányzattal egy speciális kapcsolata van, maradjunk ennyiben, hogy speciális kapcsolata van, ami nyilván nem hátrány, nem beszélve arról, hogy az Európai Parlament legnagyobb frakcióján belül is egy nagyon erős pozíciója van ennek a pártnak, az alelnök az Európai Néppárton belül. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból az ilyen jellegű kitekintésben ő hitelesen tudná képviselni az országot. Befele pedig nyilván a pártelnöki pozícióiból a három koalíciós párt, hogyha ez a jobboldali történet lenne, akkor rendelkezik annyi tapasztalattal, hogy a kommunikációt tudná kordában tartani. A másik esetben pedig én azt látom, hogy megfordítva gondolják, hogy Grindeanu befele ez a mindig talpra esett politikával most is esetleg talpra esetne, és ők pedig a Viktor Negrescu-ban gondolkodnak, aki a, ha egy olyan kormányzat jönne létre, ugyanúgy a nemzetközi porondon a kormányzati hitelességet meg tudná jeleníteni, és próbálná a kormányt vinni. Tehát, hogy mindegyik próbálkozik erre is, arra is szakértőkkel, illetve elképzelésekkel vinni. Én most már azt mondom, hogy lassan mindenkinek fogy el a türelme, és a legrosszabb az lesz, amikor a befektetők türelme fog elfogyni Romániával kapcsolatosan, mert az olyan gazdasági, hogy úgy mondjam, hullámokat fog verni, amelyből olyan társadalmi elégedetlenség lesz, hogy minden olyan pártot, amelynek a tehetetlensége most bebizonyosodik, a végén a népakarat el fog söpörni.
Jól értem a képviselő úr szavaiból azt, hogy arra céloz, hogy most a most felálló kormány az egyfajta átmeneti kormány lesz mindaddig, amíg az Európa párti pártok, vagy a nyugatbarát pártok, igen, vagy bárhogy nevezzük, rendezik a soraikat, és akkor majd lesz 8-10 hónap múlva egy újabb kormányválság az országban.
Én azt gondolom, hogy ez várható, hogyha nem sikerül egy korrekt megállapodást itt egymás irányába elvinni, akkor ez a ha úgy tetszik, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a legreálisabb forgatókönyv, akkor ezt látnám sajnos a legreálisabbnak.
Ha Nikus Ordan államfő végül Siegfried Murjesánt jelöli, az elemzők egy része azt mondja, hogy a szociáldemokrata párt kénytelen lesz megszavazni őt, mert hogy rettegnek a szociáldemokraták joggal egy előrehozott választástól. Ön szerint valóban lenyelnék ezt a békát, csak hogy elkerüljék a parlament feloszlatását, vagy mivel még sosem volt Romániában előrehozott választás, nem kell ezzel foglalkoznunk?
Én azt gondolom, hogy nyilván nem egyszerű eljutni az előrehozott választásokig. Nem hiszem, hogy a szociáldemokraták épp annyira rettegnének tőle, mint ahogy azt kívülről egyesek gondolják. Nyilván nem várják, és nem feltétlenül gondolják azt, hogy ez lenne a jó megoldás, mint ahogy én azt gondolom, hogy a legtöbb racionális elemző nem ezt gondolja, hogy ez lenne most a legjobb megoldás, de nem hiszem, hogy megszavaznák, mert ahhoz, hogy az előrehozott választásokhoz eljussunk, ahhoz az államelnökkel. Tehát nem vagyok benne biztos, hogyha Siegfried Murjesán megbukna, akkor egyébként az államelnök egyből az előrehozott választási alternatívát hozná fel, mint lehetőség, mert az önmagában csak egy lehetőség az ő kezében, nem egy kötelezettség. Tehát nem azt írja az alkotmány, hogy két sikertelen kormányalakítási kísérlet után kötelező az előrehozott választás irányába fordulni az államelnöknek, hanem az egy lehetőség. Tehát, hogy amennyiben az a hipotézis, amit ön is elmondott, hogy egyébként, és ezt látjuk, hogy a Nikus Ordán kevésbé kritikus például a szociáldemokraták irányába, mint a liberálisok irányába, akkor lehet, hogy a Siegfried Murjesánt akár megnevesíti, nem szavazza meg a PSD, de attól még nem oszlatja fel a parlamentet. Tehát, hogy nem látom én ezt ilyen egyértelműnek, hogy a Siegfried Murjesán megbuktatása után az alternatív az lesz, hogy előrehozott választás feltétlenül. És nem azért, mert félne tőle a PSD, hanem mert az államelnök nem hiszem, hogy egy olyan politikai erőt akarna még nagyobb súllyal a parlamentben látni, amely közel 40%-kal még közelebb juthat az államelnöki felfüggesztése.
Igen, és akkor elérkeztünk egy másik forgatókönyvhöz, hogy ha Nikus Ordán beadja a derekát, és Zorin Grindeanut jelöli miniszterelnöknek, akkor sokak szerint élesíti azt az időzített bombát, ami vezethet, vagy elvezethet az államfő felfüggesztéséhez. Tehát ez a drámai jövőkép, ez mennyi, mekkora valóságot alapú?
Én abban nem hiszek, hogy a liberális párt és mondjuk az USZERÉ együtt szavazna az AUR-ral az államelnök felfüggesztése irányába. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az mind a két pártnak a politikai öngyilkossága lenne. Tehát nem hiszem, hogy az USZ mindegy, hogy egyébként ki nevesíti-e vagy sem az államelnök a mondjuk a Sorin Grindeanu-t, én nem hiszem, hogy a PNL politikailag az be tudja vállalni, hogy az AUR-ral közösen felfüggesszen Mikus Ordát. Ez szerintem nem racionális forgatókönyv. Az, hogy kritizálják, és hogy egy ilyen nevesítés után Bolozsán a Mikus Ordán szavazó táborának az elcsábításában nagyobb szerepel fog tudni, hogy úgy mondjam, előrébb tolódni, az viszont tény. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a Bolozsán szempontjából egy ilyen nevesítés, egy lehetőség arra, hogy magát a jobboldali térfélen egyedüli, hogy úgy mondjam, vezéregyéniségnek végletesen megerősítse az elkövetkezendő X évre. És nyilvánvalóan egy olyan pozícióba lavírozza magát, ahol reális kihívója lehet bárkinek a jobb oldalon, és reális kihívója lehet bárkinek a következő államelnöki választáson. Tehát, hogy valóban lehet egy ilyen számítás, de nem hiszem, hogy a Grindeanu nevesítése az egybetolja az USZERÉ, PNL-é, AUR-t egy szövetségbe az államelnök felé, hogy felfüggesztésére.
Az imént az előrehozott választásokról beszéltünk, azt mondta ön, hogy nem gondolja, hogy a szociáldemokraták épp annyira rettegnek az előrehozott választásoktól, mint ahogy azt az elemzők egy része említi, az RMDSZ retteg az előrehozott választásoktól?
Én nyilván nem a rettegés, nem retteg szerintem az RMDSZ az előválasztástól. Nem jönne jól, nem jönne jókor, de nem rettegünk. Egy politikai közösségnek mindig készen kell állnia egy választásra, nem ez a kulcskérdés. De a kérdés az, hogy mit old meg egy előrehozott választás. Tehát, hogyha egy előrehozott választásban azt látná az ember, hogy tisztább képlet jön létre, és amúgy a legvégén azok az erők, amelyek, hogy úgy mondjam, ennek az országnak a jó oldalát, hogy úgy mondjam, erősítenék meg egy választások után, akkor nyilván sokkal könnyebb egy előrehozott választást elfogadni. De amikor azt látja az ember, hogy egy előrehozott választás csak a sötét erőket erősíti tovább, és nem megoldja a konfliktusokat, hanem nagyobb konfliktusokat hoz felszínre, akkor úgy gondolom, hogy abba az irányba kell elmozdítani a közéletet, hogy nyerjen időt a közélet, hogy egy ilyen állapot álljon fel, ahol a jó oldalnak nagyobb esélye van, hogy úgy mondjam, mandátumokat szerezni. És a jó oldalt itt most abba az irányba látom, ahol a kisebbségi jogok nagyobb biztonságban vannak, mert nekünk a nap végén mégis az kell legyen az elsődleges célunk magyar közösségként, hogy olyanok vezessék az országot, akik nem akarnak táncolni a sírjainkon, akik nem akarják megszüntetni az iskoláinkat, ugye hát Marosvásárhelyen beszélni, hát Dante Nasse belépett a perbe a magyar katolikus iskola ellen. Ő az, aki önkormányzataink százait perelte be anyanyelv használat kapcsán. Tehát, hogy na most egy olyan előrehozott választásnak szurkolni, ahol ezek az erők, akik ilyen szinten provokálnak, akik a foci huliganizmusból nőtték ki magukat, és folyamatosan azt kiabálták, hogy a fare kunguri dincare, na így egy olyan választásnak szurkolni, ahol ezek az erők meg tudnak erősödni, én azt gondolom irracionális dolog lenne az RMDSZ részéről. Attól függetlenül, hogy egyébként ki, hogy, miként járna jobban, vagy milyen kihívások elé állítanák a közösségünket. Én azt gondolom, hogy ezek azok az érvek, ami miatt a magyar közösségnek nem jó most egy előrehozott választás.
Zárásként, képviselő úr, ízik a politikai válság, holnap azonban a parlament menetrend szerint nyári szünetre vonul. Milyen parlamenti időszakot zárnak?
Én azt gondolom, hogy a mi közösségünk részéről egy nagyon munkás időszakot zárunk, nagyon sok törvénytervezetet nyújtottunk be. A mezőgazdaságtól, ahol a méhészeknek a támogatási rendszerére tettünk javaslatot, és az már kihirdetésre került, hogy ne csak a magyar ügyekről beszéljek, ahol az alkotmánybíróságig is elfutott az a javaslatunk, hogy a medve kilövési kvótákat megemeljük, mert élhetetlen helyzetek vannak immár különböző területeken, ahol a medve populáció túlszaporodott, és ott még az államelnökkel is meg kellett küzdjünk, ugye az Alkotmánybíróság épp a múlt héten adott nekünk igazat ebbe a kérdésbe, vagy hogyha arról beszélünk, hogy a fejlesztés politikában olyan törvénytervezeteket tudtunk elfogadtatni, amelynek köszönhetően több 100 millió eurós pályázatok menekültek meg és használódnak fel bölcsődeépítési programokon keresztül, sok minden máson keresztül Romániában, vagy hogyha a sajátos dolgainkról beszélünk az oktatási kérdésekben, ahogy például az elmúlt időszakban, fél évben is meg tudtuk védeni a magyar oktatási intézményi kereteket összevonástól, leépítéstől, sőt, most átvittük a parlamentben azt a törvényt, hogy lehessen kisegítő személyzetet újból alkalmazni, hogy az a nyomás, ami rajta volt a rendszeren, az enyhüljön. Én azt gondolom, hogy egy nagyon munkás, ha úgy tetszik, akkor azt mondanám, hogy egy nagyon izzadságos, de eredményes ülésszak végén vagyunk, amely én nem vagyok benne biztos, hogy véget ér. Ha ez a politikai, hogy úgy mondjam, helyzet tovább így ebben a formában megmarad, akkor itt az egész nyára szerintem egy ilyen rendkívüli ülések sorozatából fog a végén záródni, ami azt jelenti, hogy mivel nincs kormány a parlamentben, szükségszerűen egy sor törvényt el kell fogadni azért, hogy az ország költségvetése egyensúlyban tudjon maradni, és az Európai Uniós források mindegyikét meg tudjuk szerezni.
Szabó Ödön parlamenti képviselő, a képviselőház rendélyeztes frakciójának a helyettes vezetője. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.